Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy sokak számára váratlanul, vagy legalábbis közvetlenül látható politikai cél nélkül szervezett és hirdetett ma délutánra tüntetést Magyar Péter a gyerekvédelem szörnyű helyzete miatt a belügyminisztérium elé, és lemondásra szólította föl Pintér Sándor minisztert. Vajon hányan hallják meg ezúttal a hívó szót, és mit hallanak meg belőle? Vagy a lényeg az, hogy magyar hívja az embereket? Meg lehet-e ismételni az influencer demonstráció sikerét? Következő témánk is összefügg ezzel. A Telex portál ugyanis egy napon belül 3 nagy cikkben próbálta megmagyarázni Magyar Péter feltűnését és kirobbanó sikerét. A legutóbbi elemzésük szerint magyar kommunikációban pont olyan, mint a fiatal Orbán volt, és éppen ezért nem talál rajta fogást a Fidesz. Igaz ez? Mit gondolnak még szintén ebben a témakörben arról, hogy Magyar Péterék több helyen is foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy beszálljanak az önkormányzati választásokba? Magyar szerint még arra is volna esélyük, hogy ők adják Budapesten a főpolgármestert. Ha így döntenek, akkor vajon mennyire borítja föl az ellenzék számításait ez a lépésük, vagy a lépéssorozatuk, és kinek kedvezne ez, nekik elsősorban, vagy a Fidesznek? És mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy eközben a világháború veszélyével, valamint a migráns áradattal ijesztget a Fidesz a budapesti CPEC konferencián, vagyis az amerikai republikánus párt szélső jobb oldalának ide kihelyezett ülésén. Orbán holland jó barátja, a választásokon győztes Hert Wilders is itt van, és lazán 1,5 milliárd afrikai migráns bejövetelét jósolta. A félelemkeltés egyébként neki is bejött otthon néhány hónappal ezelőtt. Vajon Orbánnak is be fog jönni most június 9-én? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. A telefonnál pedig Kert Attila, a Euronews magyarországi szerkesztőségének vezetője. Szervusz Attila!
Jó napot, Bolgár úr, szia Gyuri, üdvözlöm a hallgatókat.
Érdekes hír jelent meg, nem tőletek, hanem rólatok, mert úgy döntöttetek, hogy ezzel az általam éppen most emlegetett CPEC konferenciával nem fogtok foglalkozni, nem számoltok be róla hírben, tudósításban, pedig hát ez egy bizonyos értelemben érdekes nemzetközi esemény, az európai és amerikai szélsőjobboldali politikusok nagyszabású találkozója, nagyszabású kijelentésekkel, nagyotmondásokkal. Miért döntöttetek úgy, hogy mégsem beszéltek róla?
Az én értelmezésemben nem mi döntöttünk így, hanem ennek a rendezvénynek a szervezői, akik megtagadták a Euronews akkreditációját. Felolvasom azt a rövid szöveget, amit egyébként rajtunk kívül számos más szerkesztőségnek kiküldtek. Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy jelenleg nem áll módunkban regisztrációs kérését teljesíteni. Szervezőként be kell tartanunk a konferencia egyik vaskalapos szabályát, a CPEC egy no-woke zóna. Örömmel várjuk Önt a jövőbeni rendezvényeiken, amikor és amennyiben szervezetek kevésbé lesz woke. Ezt írták nekünk és több más szerkesztőségnek is, és én úgy gondolom, hogyha egy eseményre nemhogy nem hívnak meg bennünket, de kifejezetten tudomásunkra hozzák, hogy a jelenlétünk nem kívánatos, akkor ez azt jelenti, hogy nem akarják, hogy arról beszámoljunk. Ráadásul ugye egy olyan konferenciáról van szó, ahol a felszólalók többsége a szabadságról beszél, valamint arról, hogy az általuk képviselt politikai irányzatokat a mainstream, általuk mainstreamnek nevezett média, valójában a független média, tehát mindenki, akit nem ők fizetnek, vagy ahogy bizonyos körökben mondják, meg, nem vettek meg kilóra, tehát hogy a független média ezekkel a szervezetekkel méltánytalanul nem tárgyilagosan foglalkozik. Azzal, hogy nem engedik a munkánkat végezni a helyszínen, éppen azt teszik lehetetlenné, hogy méltányosan és tárgyilagosan foglalkozunk. Szerintem azzal, amikor azt írják, hogy nem kívánatos a jelenlétünk, azt közlik, hogy nem akarjuk, hogy ezzel foglalkozunk. A CPEC tevékenységére kíváncsi közönség pedig meg tudja szerezni máshonnan is az információit.
Ráadásul... Örüljön a Euronews, hogy nincs betiltva.
Hát én ezt nem mondom, azt mondom, hogy ez egy meglehetősen udvariatlan formában történt, mondhatni provokatív visszautasítás volt. Mi nem minősítettük, mert nem tehetjük és nem is fogjuk, hogy minősítsük ezt a rendezvényt. Nem mondtuk róla azt, hogy handabandázó szélsőjobboldali a közpénzen finanszírozott klubozása. Nem mondtunk ilyet, úgy gondolom, hogy mi is elvárhatjuk, hogy minket se minősítsenek sehogyan. Azt írják, hogy majd ha kevésbé lesz woke az önök szervezete, akkor szívesen látjuk önöket. Válaszolhatnánk erre mi is, hogy mi is szívesen megyünk az önök következő konferenciájára, hogyha kevésbé lesznek megjegyzők, vagy bocsánat, udvariatlanok, de ezt se tesszük, mint ahogy... nehezen értelmezzük azt, hogy kevésbé vók. Én nem tudom, hogy mi a vóknak a mértékegysége, hogyan lehet abban kevésbé vóknak lenni, vagy jobban vóknak lenni. Úgy értelmeztük, hogy nem kívánatos a jelenlétünk, és e szerint jártunk el. Egyébként ez a megbélyegzés, ez közismert és régóta tapasztalt jelenség. Mindenki, aki számukra nem megfelelő, vagy nem kívánatos, épp aktuálisan nem kívánatos szereplő, vagy véleményformáló, az vagy woke lesz, vagy elnézést migrációbarát, vagy genderbarát, vagy természetesen baloldali. Hát ugye ebben a körben a baloldali az olyan, mint az ördögnek a szentelt víz, vagy katolikusnak az ördög cimborája, vagy épp az iszlám radikálisoknak a keresztény, bár nem sokat látok belőle, de ami hozzá kapcsolódik, az csak szörnyű lehet. Szerintem ennek a legkomikusabb példája az, amikor a megafonos fizetett vélemény befolyásolók számos videóban Ursula von der Leyent, a bizottság elnökét, az Európai Unió Bizottságának az elnökét baloldali politikusként ábrázolták. Azt az Ursula von der Leyent, aki ugye a német CDU, a kereszténydemokrata unió politikusa, és már akkor is konzervatív keresztény jobboldali politikus volt, amikor a megafon beszélő emberei még óvodába jártak, vagy kis tagok voltak, és azok, akiknek az érdekeit képviselik, még büszke tagjai a Liberális Internacionálénak. Ez egy megbélyegzés, szerintem egy provokáció, igyekeztünk nem medülni ennek.
Uh-huh. Hát ezt jól tettétek, ugyanakkor az ember, ha egy kicsit is tovább gondolja, akkor odáig kell, hogy jusson, hogyha ez a fajta hatalomgyakorlási módszer általánossá válik mondjuk Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban. Orbán Viktor éppen a CPEC-en arról beszélt, hogy szerinte a liberalizmusnak vége, a progressziónak vége, és átveszik a hatalmat a szuverenisták. Na tehát, ha ez általánossá válik, mert megbukik a világban a liberalizmus, meg a haladás, akkor... tulajdonképpen a woke-nak, a baloldalnak, a baloldali demokratáknak semmi keresni valójuk, nem csak másfajta tanácskozáson, de sehol sem. Hát láttunk már ilyet, volt pártállami sajtó, pártirányítás. Tulajdonképpen nekünk, akik már éltünk abban a rendszerben, ebben semmi új nincs. De azért meg vagy lepve valamennyire mégis?
Én nem vagyok meglepve, mert én... azt hiszem, hogy ismerem ezt a rendszert, amelyiknek az a célja, hogy fenntartsa a véleménybuborékokat és a véleményszigeteket, és hogy a saját szavazórétegét intaktul tartsa a számára nem kedvező információktól és értelmezésektől, és hogy a független sajtót meg távol tartsa a saját működésétől, illetve minél inkább lehetetlenné tegye a tárgyilagos és kiegyensúlyozott minőségét, és be tudja tolni az ellenzéki szerepbe. Ez egy világos gyakorlat, én ezt ennek a részének tekintem, és mondom, inkább egy provokációnak. Hát az, hogy lesz-e illiberális világrend, az egy ezen túlmutató, már-már politika, tudományi vagy filozófiai kérdés, azért azt látni kell, hogy ezen a konferencián a magyar kormányfon kívül bukott európai miniszterelnökök vannak, egyikük ellen büntető eljárás van, illetve másodosztályú amerikai szenátorok a résztvevők. Nem tudott részt venni Donald Trump a tanácskozáson, mert éppen a vádlottak padján ült New Yorkban. Nem akarom a jelenségnek a fontosságát lekicsinyíteni, de úgy gondolom, hogy Magyarországról ez nagyobbnak látszik, mint amekkora. De hogyha a liberálisok, meg a baloldaliak, meg a demokraták úgy gondolják, hogy ez veszélyes valószínűleg, hát akkor az a feladat, hogy meg kell védeni, hogy ilyen nagyon bölcset mondjak.
A Euronews magyarországi szerkesztősége döntötte el, hogy egy ilyenfajta kizárás után akkor be sem számol ennek az eseménynek a részleteiről, vagy ezt egyeztetni kellett a központi európai szerkesztőséggel?
Őszintén szólva én ezt nem egyeztettem senkivel, mint ahogy egyetlen ilyen jellegű szerkesztőségi döntésünket sem szoktuk, ez egy független szerkesztőség, és még egyszer mondom, én úgy értelmezem, hogy nem én hoztam meg ezt a döntést, hanem azok, akik tudomásunkra hozták, hogy a jelenlétünk nem kívánatos, és ezzel lehetetlenné tették azt, hogy tárgyilagosan minden körülményre tekintettel be tudjunk számolni az eseményről.
Azért is volt különlegesen meglepő ez az eset a Euronews-zal, hogy tudnélik titeket úgynevezett woke-nak minősítettek, mert éppen a közelmúltban a Direkt 36 tényfeltáró portál arról írt, hogy dokumentumok bizonyítják, hogy Orbán Viktor köreiből finanszírozták pár évvel ezelőtt a Euronews tulajdonának felvásárlását egy Orbánhoz közel álló politikus vagy politikus körei számára. Na most, hogyha ebben tényleg van igazság, már pedig a dokumentumok szerint van, akkor hogy lehet, hogy a dolog ilyen rosszul vagy balul, vagy jobb, balul sült el, igen, szószoros értelmében balul sült el, mert ez a Euronews ezek szerint mégsem változott meg, és baloldalinak vagy woke-nak minősíthető.
Hát ez most nagyon messzire vezet az a kérdés. Szerintem egyébként legalább ennyire meglepő az, hogy a Válasz Online közismerten jobboldali újságírókat tömörítő szerkesztőségét is woke szervezetnek minősítik. Szerintem ez talán még mulatságosabb a miénknél. Ami az általad említett tényfeltárást illeti, azzal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ebből a cikkből egy dolgot tudunk biztosan, azt, hogy valamikor tulajdonosa volt, kisebbségi tulajdonosa, a Euronews tulajdonosa mögött álló befektetőnek bizonyos magyar kormányzati körökhöz kapcsolódó szervezetek. Hogy ma is így van-e, azt nem tudjuk, ez több mint két évvel ezelőtt történt, arról olvastunk, hogy ezek a körök rossz befektetésnek minősítették a saját köreikben ezt a befektetést. Amit én tudok erről mondani, az, hogy a Budapest és a Brüsszeli és a Lyoni szerkesztőség soha semmilyen beavatkozást, kísérletet vagy sugalmazást nem tapasztalt. Amikor ez a hír megjelent, akkor a csatorna vagy a vállalat vezérigazgatója egy közleményben tudatta, hogy minden döntéséről felelős, és amíg ő itt van, ilyen változás nem lehet, és a Euronews összes főszerkesztője is, nyelvi szerkesztőség meg iroda vezetője is hasonló nyilatkozatot tett közzé. Amit tudunk, az, hogy valamikor volt egy ilyen tulajdon, hogy ma van-e, azt nem tudjuk, és azt is tudjuk, hogy kettő év alatt, több mint két év alatt semmilyen beavatkozás nem történt, és amíg ennek a csatornának ez a menedzsmentje, a vállalatnak is, ez a vezetőség, a szerkesztőségének, az egész biztos, hogy nem is lesz változás. Ennek számos oka van. Én azt szoktam erre mondani, hogyha olyan mértékű változást hajtanának végre a Euronews szerkesztőségében, mint amire a feltételezett tulajdonos feltételezett szándéka szerint szüksége lehet, az olyan károkat okozna a csatorna hitelességében, a csatorna reputációjában, ami még a finanszírozására, a gazdasági egyensúlyára is kihatna, és ezek a feltételezett befektetők nemhogy a céljukat nem érnék el, de a befektetett pénzüket is elvesztenék, ha még van.
Akkor az utolsó kérdésem már nem is erre az incidensre vonatkozik, hanem miután ti vagytok az európai hírtévé csatorna, az anyagaitok, a riportjaitok, az információitok alapján, hogy látod, igaz-e lesz Orbán Viktornak abban, amit a szipeken mondott, hogy vége a liberális progressziónak, jönnek a szuverenisták, ennek a totális kudarcnak most véget vetünk, mi az európai benyomása az európai hírtévéseknek?
Hát nekem az a benyomásom, hogy ez már a második, de talán a harmadik EU választás, ahol Orbán Viktor általa favorizált és általa minősíteni nem akar, de mégiscsak valamiféle populista jobboldali erők áttörésére számít. Eddig két alkalommal ez nem történt meg. Való igaz, hogy Európában, ugye Hollandiában, ahogy te is említetted, egy hasonló párt nyert, de közben Szlovéniában, Csehországban vesztettek, aztán Szlovákiában nyertek. Én itt valóban egy dinamikus csatát látok a szuverenisták, és most épp úgy nevezik őket, de ugye nevezték már őket migrációpártiaknak is, szóval, hogy ezek az új politikai erők és a liberális demokrácia erői között a legutolsó kutatások azok azt mutatják, hogy visszaesett európai szinten ezeknek a populista erőknek a növekedése, leginkább egyébként a francia Le Pen-féle párt erősödésének visszaesése miatt, és a néppárt várható mandátumainak száma kezdett el növekedni. Én arra számítok, hogy lesz némi átalakulás, de bőséges jobboldali, tehát néppárti és szociáldemokrata többsége lesz az Európai Parlamentnek. Én nem számítok arra, de persze nem vagyok jós, úgyhogy majd két hónap múlva sokkal okosabbakat tudok mondani. Nyilván Orbán Viktor, amikor erről beszél, akkor benne van az a többször kimondott turkolása is, hogy az Egyesült Államokban a jelenleg éppen a vádlottak partján ülő Donald Trump nyerje meg a választást.
Köszönöm szépen Kert Attilának, a Euronews magyarországi szerkesztősége vezetőjének. Szervusz Attila!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, azt hiszem én vagyok.
Igen,
a vonalban.
Igen, tessék parancsolni, hallgatom.
Mindenkit üdvözlöm, Natasa vagyok Budapestről, és Magyar Péter ügyben telefonálok.
Igen.
Felmerültek, legutóbbi hírek után felmerültek bennem aggályok. Először is eszembe jutott, hogy mikor bukkant föl, amikor a Fidesz nagy pofont kapott pedofília miatt. Mostani fejlemény, hogy fővárosi választásokban részt kívánnak venni, úgy értem önkormányzati választásokban, három kerületben polgármestert indítanak azért, hogy legyen fővárosi közgyűlés listájuk, és még a főpolgármesterben is gondolkoznak.
Igen.
Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy ami aggályos, hogy három kerületet választottak, és csak a DK-s polgármester ellen indítanak.
Nem, az egyik kerületben fideszes a polgármester. Budafok nagy tétény, az fideszes.
Ott igen, de indul előválasztáson nyert DK-s jelölt.
Ja, igen.
Tehát
így,
három
igen.
DK-s jelölt indíthatott volna, választhatott volna minden három külön kerületet, és külön ellenzéki ellenfelet választott volna magának. Uh-huh. De miért pont a DK-t? Én gondolom azért, hogy ezzel segítse a példaképét, mert ugye példaképe pofont kapott a DK elnökétől sok-sok évvel ezelőtt egy vitába, amit azóta nem bír megbocsátani, és rengeteg pénzt tölt már abba, hogy lejárassa azért 18 vagy hány éve.
Igen, igen. Pontosan 18 éve. De jól értem akkor, hogy ön attól tart, hogy Magyar Péter valójában Orbán Viktornak dolgozik?
Igen. Igen, ez az én elgondolásom. Én sokáig figyeltem, mert tetszett is, mert vagány, meg népszerű, meg megmozgatja az embereket, de ezekkel a fejleményekkel felvetődött bennem a gyanú, hogy ő nem ellenzéket akar, nem rendszert akar váltani, hanem az ellenzéket. Uh-huh. Főleg a DK-t.
Ez lehet, hogy bekövetkezik, és az is lehet, hogy a szándéka ez, de hát végül is, hogyha valamikor kormányra akar kerülni, akkor azt is mondhatja magának, hogy anélkül, hogy Orbán ügynöke lenne, hogy ez az ellenzék próbálkozott többször is, nem sikerült neki, majd én, de ahhoz, hogy nekem legyen sikerem, hát el kell távolítanom a színről például a legnagyobb ellenzéki pártot, a DK-t.
Lehetséges, én ezt nem vitatom, de bennem ezek a gondolatok merültek föl, és nekem ezek az aggályaim, mert most van egy fontos választás, aztán ugye két év van még a következő választásig, és én elég idős vagyok, én nekem elegem van Fideszből, én nekem az első kormány is.
Igen, sok volt.
Elég volt.
Igen, igen.
Sok volt.
De ezek akkor az emberek, akik...
Akkor el a munkát és az egzisztenciámat, úgyhogy...
De ezek az emberek, akik most kíváncsiak Magyar Péterre Budapesttől sok vidéki városig, ezek szintén abban érdekeltek, hogy tűnjön már el ez az Orbán rezsim, ezért mennek oda, ezért hallgatják őt, mert most benne van a reményük, hogy majd neki talán sikerül.
Tudom, és azért vannak az aggályaim, hogy becsapja az embereket.
Uh-huh. Hogyha...
Vajon szint, mutassa meg, hogy ő valóban ellenzéki, és valóban a rendszert akarja leváltani. Nem a Rogánt, nem tudom, hogy kiket még, mert Rogánt az sűrűn emlegeti.
A Pintért is le akarja, ugye ez a mai tüntetés erről szól, hogy Pintér Sándor is mondjon le.
Jó, ma azt se bánom, Pintér Sándor is mondjon le.
Értem, mindent értek, csak közben, ha politikai szempontból nézzük, szerintem Magyar Péter elsősorban attól fél, és már nem csak fél, hanem láthatja is ennek a megnyilvánulását, például a plakátkampányokban, videókban, hogy a Fidesznek egyetlen egy ellencsapása van, sok mást próbáltak, de egy maradt, hogy átsorolja őt a baloldalhoz, sőt, elsősorban Gyurcsányhoz. Ha sikerülne bebizonyítani a Fidesznek legalábbis a saját szavazói előtt, hogy hát Magyar Péter tulajdonképpen Gyurcsány embere, hát akkor ő is el lesz intézve, és ezt mindenképpen el akarja kerülni.
Nézze, Magyar Péter pár hónapja van kitéve támadásnak. Eddig állt a sarat. Gyurcsány Ferenc 18 éve állt a sarat, sőt, létrehozott semmiből egy pártot, és most ez a párt elég erős az ellenzékben. Jó, nincs elég ereje, de erős. Úgyhogy Magyar Péter még semmit nem bizonyított az égvilágon, csak beszél. Beszél, uh-huh. És beszél.
Hát egyelőre csak ezt tudja csinálni, de hogyha
6-7
múlva...
Én tudom, és értem. Csak mutasson valamit. Volt egyszer a műsorában szociológus.
Szociálpszichológus, igen.
Aki mondta, hogy hát nincs víziója. Uh-huh. És én is ezt hiányoltam, és azért figyelem nagyon. De a mostani megmozdulásai már nagyon nem tetszenek, ellenszenvesek. Lehet, hogy nem csak nekem, de nekem biztosan.
Hát nagy kérdés már az is, hogy a következő 6 hétben tudja-e tovább növelni a népszerűségét és a vonzerejét, vagy ez elkezd visszaesni. De hát erre már nem kell sokat várni. A következő nagy kérdés az lesz, mert valamilyen jelentős eredményt biztos el fog érni, hogy azt követő két évben mit tud csinálni azzal a párttal, amit hirtelenjében összerakott, és azzal a választási eredménnyel, amit el fog érni. Az lesz az igazi válasz az ön aggájára.
Az igaz, de most jutott eszembe, hogy Tisza párt nem lehet, hogy Tisza virág párt.
Lehet ez is, persze, könnyen lehet. Köszönöm szépen, asszonyom, minden jót, viszont hallásra.
Én köszönöm, viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Hát én drukkolok Magyar Péternek, és el is mondanám, hogy miért. Közhelyeket, az itt elhangzottakat, hogy nagyon idézni nem szeretném, de hát annyit azért hadd mondjak, hogy az előttem szóló hölgy ugye tulajdonképpen egy régi lenyomata, vagy egy lenyomata a régi Átkosnak, hiszen ő azt mondja, hogy hát nekünk a Gyurcsány nagyon sok mindent tett, egyetlen egy dolgot nem tett, illetve két dolgot tett. Az egyik, hogy tönkretette a rendszerváltás egyik hatalmas lehetőségét, a másik pedig az, hogy 14 éve pedig nem sikerül semmit, semmilyen eredményt elérnie. Most erre hivatkozni azért enyhén szólva túlzás. De nem ez a lényeg. Az a lényeg az én álláspontom szerint Magyar Pétert illetően, hogy tőlem az elmúlt, mondhatom azt, hogy talán több mint 14 évben, mert már korábban is, és magától az országtól elvették a nemzet tudatot, a nemzethez való ragaszkodást, a magyarság tudatomat, a keresztény hitemet. Nem vették el, de minden esetre nagyon befolyásolták.
Kisajátították talán.
Igen. És én nem vagyok jó magyar, nem vagyok jó keresztény, nem vagyok jó nemzetem hívője, dolgos embere, mert én másként gondolkozom. Nem vagyok jó demokrata sem, mert demokratikusan gondolkozom. És mondjuk, ha éppen liberális nem is vagyok, de nekem semmi bajom a liberalizmussal, vitatkozzunk, beszéljük meg a dolgokat, és akkor egyszer egyikünknek lehet igaza, másszor a másikunknak legyen igaza. De hát az, hogy most eltöröljük a liberalizmust, mert hát ez egy olyan ostoba dolog, amit nem is tudom, hogy egy vezető ember tud-e ilyet mondani, vagy szabad-e ilyet egyáltalán kijelentenie. És akkor Magyar Péternél maradva, álláspontom szerint ennek az országnak pillanatnyilag ebben a helyzetben ez az egyetlen lehetősége most. És ez a Magyar Péter ügy és Magyar Péter maga nem a választások miatt került most előtérbe az év első hónapjaiban, hanem egy ügy kapcsán. És azt nagyon jól tudjuk a magyar politikából különösen, de a németből is, a franciából is, hogy vannak emberek, politikusok, első, másodrendű, harmadrendű politikusok, akik bizony életük során vártanak, rájönnek dolgokra, megváltozik a véleményük, és akkor azt képviselik. Egyébként az, hogy Magyar Péter a Fidesz lekötelezettje lenne, az egész egyszerűen azért nonsens, mert akkor nem támadnák ennyire.
Ó, igen, akkor teljesen zavarodottan és igen, össze-vissza kapkodva támadják. Igen, primitív dolgokkal is, meg
igen. És Magyar Péter azért bátran áll ki, mert ha lenne valami, most idézőjelben mondom, a füle mögött olyan, amit titkolnia kell, nem csinálná ezt. Tudná azt, hogy innen nagyot lehet bukni, de bátran teszi, mert tudja, hogy nincs. Mindent kitaláltak már, és még sok mindent ki fognak találni. De hát ő meg állja a sarat, és csinálja azt, amit csinálni kell. Tegnap egyik Máté nevű miskolci hozzászólója.
Igen. Egy régi Fidesz szavazó.
Mondta, hogy hát mit fognak ezek a tapasztalatlan emberek csinálni majd az Európai Parlamentben, akiket ő jelöl. Hát ezeknek nincsenek tapasztalataik, miért a Fidesz-ADMP-nek vannak tapasztalatai. Jó a fizetés, jó az elhelyezés, köszönjük szépen, jól érzik magukat. És még azt is mondta ez a jó ember, hogy hát hogy fogja összefogni az európai parlamenti csapatot ez a Magyar Péter, miért a Dajcs Tamás, hogyan fogja össze?
Hát ugye könnyű összefogni, mert megmondják, hogy mi az utasítás, és igen. Dajcs Tamás elkiabálja magát, össze vannak fogva. De ezért valamennyire kérdés, hogy egy politikailag számunkra legalábbis ismeretlen fiatal társaság, vajon lehet, hogy vannak köztük baloldaliak, lehet, hogy vannak zöldek, lehet, hogy liberálisok, lehet, hogy jobb-közép néppárti, nem tudom kik ők, lehet, hogy Magyar Péter már tudja, de biztos, hogy nem olyan egyszerű, mint hogyha már a sorba régen beállt politikusokról lenne szó, akiknek csak ki kell adni az ukázt.
Ez egészen biztosan így van. Ez az egyik. A másik, hogy a politikai tapasztalat sokat jelent, de sokkal többet jelent a becsületesség és a jó értelemben vett elkötelezettenség. Tehát az, hogy nem hagyja magát. Önmagát és azokat képviseli, akik őt megválasztották, demokratikus, normális körülmények között. Ez a legfontosabb. Lehet egy politikusnak egy európai parlamentben tévednie, de a becsületét nem veszítheti el. Ez nem szabad. És azok, akik ma a Fidesz-KDNP képviseletében ott ülnek, hát ezeket hallani nem lehet. Hát nem tudunk róluk semmit. Hát kiállt ki egyszer úgy, hogy igen, ezt meg azt, meg amaszt, és határozottan egy-kettőt hallunk, többet nem. És úgy látom, hogy ez nagyon meg vannak zavarodva, alapvetően ez a közeljövőben olyan nagyon sokat nem fog változni. Megenged még egy gondolatot?
Igen, mondja.
Amikor Magyar Péter fellépett legelőször, ez azt hiszem még februárban volt, akkor néhány gondolatot elmondott a politikai elképzeléséről, a víziójáról, ha szabad ezt így mondanom.
Igen, igen, igen.
És ez pedig a többpólusú politizálás hazánkban. Tehát ugye most két pólus van, az egyik pólus mindig nyer, mert arrafelé magasabb a pálya, a másik pólus mindig veszít, ilyen-olyan-olyan összefogásokkal, mert arrafelé mélyebben van, és akkor mindig elsöprik. És ezt nem lehet hagyni, és így gondolta Magyar Péter, én úgy éreztem legalábbis, hogy kell egy harmadik pólus, amelyik középen van, amelyik a centrumot képviseli, vagy legalábbis közel a centrumhoz, igazságosan próbál a kormányzati kérdésekbe beleszólni. Hol tudott az ellenzék az elmúlt 14 évben kormányzati kérdésekbe beleszólni?
Hát megpróbált a parlamentben, meg a parlamenten kívül is, csak éppen nem hagyták. Beleszólhatott, mondhatta a magáét, és a Fidesz lazán átnézett fölöttük, vagy egész másra válaszolt, vagy semmit nem fogadott el abból, amit mondtak. Ez Magyar Péterrel is megtörténhet, ráadásul akármilyen eredményt ér el az európai választáson, hát ott még kevésbé szólhatnak bele, ráadásul rögtön rájuk fogják sütni, hogy hű, Brüsszelből kiabáltok be nekünk, hát hogy képzelitek ti hazaárulók? Szóval, ha a budapesti parlamentben nem lehet, Brüsszelből valószínűleg még kevésbé lehet.
Hát azért jobban meg lehet szólalni, és lehet tapasztalatokat szerezni.
Az biztos.
Én befejezésként azt szeretném mondani a többi klubunk hallgatóinak, hogy bízzanak ebben az emberben, ne kételkedjenek benne. Ez az egyetlen lehetőség. Ha a bizalmatlanságot szítjuk körülötte, akkor saját magunk ellen dolgozunk, és ezt viszont el kellene kerülni. Ez az egyetlen lehetőségünk pillanatnyilag. Aztán majd meglátjuk, ahogy ön is mondta, hogy mi lesz a későbbiekben, de engem ez az ember meggyőzött arról, hogy őszintén hittel, magyar ember módjára, nem a vezeték nevét mondom, és a közös érdekű.
Igen. Egy dolgot még hadd kérdezzek, hogyha ugye itt látszik, hogy fontolgatják a belépést akár a főpolgármesteri választásba is. Nem tudom, hogy így lesz-e. csak azt mondják, hogy vagy Magyar Péter azt sejteti, hogyha igen, akkor még akár meg is nyerhetik. Ha ezt megtenné, és hirtelen négy pólusúvá válna ez a főpolgármester választás, amiből lehet, hogy nem Karácsony Gergely kerülne ki győztesen, és nem is Magyar Péter jelöltje, na akkor miről kezdene el gondolkodni ön?
Hát én vidéken élek.
Ja, értem. Na de azért gondolkodni lehet róla.
De én nem ajánlanám Magyar Péternek is a körülötte koagulálódó kvázi ellenzéki csoportnak most a főpolgármester ség iránti jelölést is. Én nem szállnék bele ebbe a vitába az ő helyükbe. Én építkeznék, persze befolyásolnám a történteket, de építkeznék, kifejezetten nem foglalnék állást senki mellett, hangoztatnám azt, amit idáig hangoztattam, és építeném a pártomat.
Értem. Köszönöm szépen. Értem, világos. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra.
A vonalban pedig Szabó Tíme, a Párbeszéd országgyűlési képviselője és ügyvezető társelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tegnap három helyen is fizikai támadás érte azokat a Karácsony Gergely számára aláírás gyűjtő aktivistákat, akik a Párbeszéd zöldek nevében dolgoztak a város különböző nyilvános terein. Ez kifejezetten Párbeszéd zöldek aláírásgyűjtés volt, vagy a Hármas Szövetség DKMSZP Párbeszéd sátra és gyűjtése?
Természetesen a Hármas Szövetség gyűjtése, hiszen Karácsony Gergely számára is gyűjtünk, és Karácsony Gergely a Hármas Szövetségnek a főpolgármester jelöltje, illetve az európai parlamenti választásra is gyűjtünk itt aláírásokat, ahol illetve ajánlásokat, ami szintén a három párt közös együttműködésében történik.
De akiket megtámadtak, azok végül is párbeszédes aktivisták voltak, vagy volt köztük ilyen is, olyan is?
Igen, ezek nagyrészt párbeszédes aktivisták, de voltak mások is, egyszerűen azért, mert mi abból vállaltunk részt, hogy ezeket a sátrakat a párbeszédes tagok, párbeszédes aktivisták fogják fenntartani itt a főváros különböző pontjain.
Uh-huh. És mi lett a támadás következménye, azon kívül, hogy tegnap erről hallottunk valamennyit, meg talán Dobrev Klárától azt is, hogy följelentést tettek, de vannak részletek, hogy pontosan mi történt? Ön az egyik helyen jelen volt, de két másikon nyilván nem. Nagyjából egy időben történtek ezek az atrocitások. Kiderült valami arról, hogy kik, hogyan, miért és milyen következményekkel csinálták?
Hát egyelőre pontos dolgokat nem tudtunk meg, tehát eredménye még nincsen ennek a nyomozásnak, illetve a feljelentésnek. Feljelentés valóban megtörtént. Én úgy tudom, hogy néhány sajtóorgánumban nem pontosan jelent meg, vagy pedig a rendőrségi nyilatkozatot értették félre, tehát mind a három helyen történt rendőrségi bejelentés, és tudtam, hogy mind a három helyen kint is volt a rendőrség, Békásmegyeren biztosan, hiszen én akkor ott voltam, akkor a közterületesekkel együtt jött ki egy rendőr. Hát biztosat nem tudunk, de nekem meggyőződésem, és nekünk meggyőződésünk, hogy itt Kubatov Gábor verő emberei voltak jelen. Nem ők okozták közvetlenül az atrocitást, tehát ez is nagyon érdekes, hogy a három helyszínen kísértetiesen hasonló módon történt az atrocitás vagy a támadás. Addig egyébként napok óta ott üldögélő, egyébként teljesen ártalmatlan, hogy mondjam, mondjuk alkoholista emberek, vagy szerencsétlenebb sorsú, mondjuk talán hajléktalannak kinéző emberek egyszer csak pont ugyanaznap, pont egy időben tegnap úgy gondolták, hogy akkor nem üldögélnek békésen tovább, hanem elkezdik köpködni a sátrakat, rugdosni. Ugye a Deák téren meg is támadták az aktivistánkat, és elképesztően trágár, megfélemlítő, gyűlöletkeltő módon ordibálni. És ami még nagyon feltűnő volt, hogy mind a három helyszínen aktivisták egymástól teljesen függetlenül ugyanazt a történetet mesélték el, hogy fekete dzsekis emberek megjelentek, pénzt adtak ezeknek a hajléktalan embereknek, vagy akik ott ültek, és ezután történt az atrocitás. Én magam Békesmegyeren láttam is, sőt egy fotót is készítettem ezekről a fekete zsekis emberekről. Úgyhogy ez túl sok véletlen lenne egyszerre ahhoz, hogy ez ne a Fidesz által kreált, gyűlöletkeltő, hergelő és hát konkrétan erőszakos kampány lenne.
Egyébként hogy megy az aláírásgyűjtés? Mennyire aktívak az emberek, vagy mennyire sikerül őket? Hát nem is rávenni, inkább megkérni, hogy jöjjenek ide, és a mi jelöltjeik érdekében adják az aláírásokat.
Lehet, hogy nem meglepő ebben az ellenzékellenes hangulatban, de nagyon-nagyon jól megy. Tehát azt kell mennem, hogy én minden nap végigmegyek több sátran is Budapesten, és mindenhol állnak, és folyamatosan jönnek az emberek, még most is egy hét elteltével sorok állnak, van, hogy nekem is be kell állni, mert én általában ugye inkább invitálom az embereket, hogy jöjjenek aláírni, de van, hogy én is beállok, mert egyszerűen olyan sor van, hogy nem győzzük az aláírásokat, igyekszünk azt elérni, hogy ne kelljen túl sokat várakozni senkinek ott egy sátornál. Folyamatosan jönnek, ugye számít most már, egy kicsit jobb idő van, és megállás nélkül folyamatosan jönnek. Én nagyon optimista vagyok, Karácsony Gergely elképesztően népszerű szerencsére, és most már azt látjuk, hát eddig is azt láttuk, de hogy például nekünk ugye a Párbeszéd, MSZP-DK közös európai parlamenti listájára is rengetegen jönnek aláírni.
Azt mondja, hogy ellenzék ellenes hangulat van. Tényleg ezt érzékeli?
Hát szerintem ezt nem nagyon lehet letagadni, hogy ellenzék ellenes a hangulat lenne most. Szerintem ennek a hangulatnak vagy a kritikának egy része nyilvánvalóan jogos, de hát az a jelenség, amit most is látunk, az nyilvánvalóan ennek a része. De mondom, tehát az aláírásgyűjtésnél mi erre, hogy mondjam, rácáfolást, vagy erre azt tapasztaljuk, hogy azért a tényleges szavazók erre inkább rácáfolnak és támogatják azokat a jelölteket, polgármester jelölteket, képviselő jelölteket, Karácsony Gergely főpolgármestert, közös listát, akik hitelesek és jó munkát végeztek az elmúlt években.
Nyilván naponta 88-szor eszükbe jut, az is lehet, hogy nem csak eszükbe jut, hanem a gondolkodáson kívül meg is próbálják elemezni bizonyos tapasztalatok alapján, hogy Magyar Péter és pártjának megjelenése hogyan fog hatni az ellenzékre, az ellenzék pártjaira, de nem lehet, hogy az egyik verzió, akár még lehet, hogy a legvalószínűbb verzió az is lehet, hogy miközben Magyar Péter váratlanul berobbant a magyar belpolitikába, és nyilvánvalóan kihasít egy részt a szavazókból, aközben valahogy összerántja legalább a legerősebb ellenzéki szövetség körül a szavazókat, akik úgy gondolják, hogy mi azért régóta itt vagyunk, következetesen képviseljük az ellenzéket és annak politikáját, és látunk óriási különbségeket a mi politikánk meg Magyar Péter ellenzékisége között, úgyhogy akkor inkább maradunk annál, akinél eddig voltunk. Szóval lehet egy ilyen összetartó hatása ennek az ő feltűnésének?
Szerintem egyrésztről van, például ugye hallottam itt az előző betelefonálót, hallgattam én is, tehát az, hogy például Magyar Péter elkezdte belengedni, hogy elindul a fővárosban, és esetleg ráindul Karácsony Gergelyre, az egyértelműen arra a reakciók nagyon negatívak a sátrainknál is a választóktól. Tehát azt mondják, hogy jó, igen, vannak olyan városok, meg vannak olyan témák, amiket tényleg jól képvisel, na de azért a 2 milliós szabad főváros, hogy veszélyeztessük. És én, ez nagyon érdekes, hogy én találkoztam főleg az első napokban több olyan választóval, aki azt mondta, hogy Karácsony Gergelynek aláír, de az EP-t inkább Magyar Péternek. Most az elmúlt 3-4 napban nem találkoztam ilyennel. Tehát aki Karácsony Gergelynek aláírt, az aláírt a hármas szövetségnek is. Nóbrev Klára vezetésével elkezdtek kételkedni az emberek abban, hogy tényleg mik Magyar Péter szándékai. Ugye voltak olyan megnyilatkozásai itt akár az ukrán háború kapcsán is, egyebek kapcsán is, ami kezdi el bizonytalanítani az embereket. Hát én például kategórikusan, tehát én azt mondom, hogy minden, ami segít lebontani az Orbán rendszert, az jó, de azért én sose tudnék egy Orbán nélküli Fidesszel együttműködni. A Fidesszel nem csak az a gond, hogy Orbán Viktor ott van, hanem az, hogy egy nagyon durván szegényellenes, csak a felső 10%-nak kedvező politikát folytat, privatizálta az egészségügyet, tönkretette, és ezt Orbán Viktor nélkül is ugyanezt csinálnák, hogy a magánegészségügyet fejleszték, hogy az oktatásra nincs elég pénz. Szóval, hogy itt nem Orbán Viktor az egyedüli probléma a Fideszben, hanem az egész jobboldali, szegényellenes politika, amit az elmúlt 14 évben láttunk, és azt gondolom, hogy talán az idővel kezdik egy picit árnyaltabban látni ezt az emberek. Legalábbis nekem a sátraknál ez a tapasztalatom.
Mégis mire vélik azt például a Párbeszédben, hogy hirtelen bejött az ember gyakorlatilag az ismeretlenségből, legfőjebb annyit tudtak róla, hogy ja, igen, a volt igazságügyminiszter férje, és egyszer csak a semmiből hirtelen óriási követő tábort és szimpatizáns tábort tudott maga mellé verbuálni. Nyilván kellett ehhez nagyon sok munka, rengeteg nyilatkozat, rengeteg szereplés, de valamiért, mintha az emberek jelentős része várt volna valamit, amit a jelenlegi ellenzék nem tudott már nekik adni. Mi ez, vagy milyen tanulságot lehet ebből levonni?
Nyilvánvalóan a 22-es választást még mindig nem heverti ki a választóink, szerintem érthetően, azért valljuk be, hogy az nem sikerült a legjobban, és a magyar politika az mindig nagyon personalizált, tehát nagyon sokan mindig egy embertől várják a megoldást, ugye ezt most így a folklórban mindenki messiás várásnak nevezi, és szerintem ez hozzásegített, és hát azért az tény, tehát ne tagadjuk le, hogy Magyar Péter meg tudott mozgatni tömegeket, és nyilván van ennek egy ilyen lavina hatása, tehát hogyha azt látják, hogy sokan vannak, akkor kimennek még többen. Én még nem tudom eldönteni, hogy ő milyen politikus lenne, vagy hát ahogy ön is fogalmazott, hogy onnantól kezdve, hogy egy fél diktatúrában bekerül valaki a parlamentben, akkor vajon mennyire tudja az akaratát jobban átvinni, mint mi. Egyébként nyilvánvalóan nem akarok hazabeszélni, de hát azért a Párbeszédben is nagyon sok mindent elértünk már a parlamenten belülről is. Nyilvánvalóan nem azt, hogy megváltozzon a teljes egészségügy helyzete, vagy az oktatás helyzete, de mondjuk amikor a petőintézeteket kellett a gyerekeknek, ha már ugye gyerekvédelem van mostanában megvédeni, hogy ne adják el lakóparkoknak, azt nekem sikerült kihasználni, vagy amit hát szerintem már itt is sokszor példaként elmondtam, a Hajógyári sziget, az Óbudai sziget védelmét, Tiborc lakóparkjától és a többi. Nyilvánvalóan rendszer szintű változást nem tudtunk itt hozni.
És akkor végeredményben most, hát nyilván sok függ attól, hogy mi lesz június 9-én, akár az önkormányzati választásokon, akár az európai választásokon, de az gyakorlatilag biztosra vehető, hogy az ellenzéki szintéren megjelenik egy új és erős párt, Magyar Péter pártja. Hogy állnak hozzá? Nyilván lehetnek fenntartásaik, gyanakvásaik, bizonytalanságaik vele kapcsolatban, de elfogadják majd egyenrangú ellenzéki partnernek, hát főleg, hogyha erős lesz, akkor kénytelenek elfogadni, együtt működnének vele a jövőben különböző konkrét és általános ügyekben?
Hát természetesen szerintem ez sosem a pártok, hanem mindig a választói akarat kérdése. Ha a választók azt mondják, hogy már pedig nekik erre a képviseletre is szükségük van, akkor szerintem mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy X mennyiségű választónak a véleményét figyelmen kívül hagyjuk. Pláne ügyek mentén, hogyha közös ügyekben együtt tudunk működni, és abban eredményt elérni, akkor természetesen mi mindenkivel együtt működünk. beszélgetünk. Én azt hiszem, hogy nem csak a Párbeszéd zöldekben, de talán az egész, vagy az összes ellenzéki pártról ez elmondható. Úgyhogy természetesen, ahogy eddig sem, ezután sem fogunk elzárkózni ilyen típusú együttműködésektől.
Köszönöm szépen Szabó Tímeának, a Párbeszéd zöldek ügyvezető társelnökének. Viszont hallásra!
Én köszönöm, viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Háló, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Bolgár urát, László vagyok. És azért ragadtam telefont, mert hallottam a témát aggodalmoskodni, hogy Karácsony Gergőre rá akar indítani, jelöltet a Magyar Péter, és ennek mondtam a hölgyikének és itt a telefonos hölgynek, hogy igazából nem kell izgulni, mert én hallgatom folyamatosan a Magyar Péternek a dolgait, figyelem a posztjait, és most négy órája töltött föl egy olyan posztot, amiben egy ilyen fórumon, valami polipegyesület, valamilyen fórumon beszélt, és szintén kérdezték egy a fiatalok többféle dologról, és akkor volt ez a polgármester téma is felmerült ezen a fórumon, és ott mondta, hogy hát ők hiába most népszerűek, meg nagyon jól állnak a számok, de hogyha most tudnának is úgymond Gergő helyett egy másik polgármestert indítani, vagy leváltani Gergőt, akkor se tudna mit kezdeni, hiszen a közgyűlésnek az összetétele az nem biztos, hogy engedni dolgozni.
Igen, az indította el talán ezt a feltételezést, hogy maga Magyar Péter egy talán újságírói, de lehet, hogy ilyen fórumbeli kérdésre azt válaszolta, hogy bármit is mond a Fidesz vagy Karácsony Gergely, ha a Tisza párt elindítana egy jelöltet, akár jó eséllyel még be is húzhatná a főpolgármesteri posztot. Ezt esetleg úgy értelmezhették, hogy na, még ezen is gondolkodnak, de én is úgy láttam, hogy lehet, hogy gondolkodtak, de ezt elvetették, azt viszont nem, hogy a párt indítson listát a fővárosban. De főpolgármester jelöltet nem.
Persze, és kihangsúlyozta ezen a fórumon is, meg már a többi beszédekkel is kihangsúlyozta, mert mondom, már két napja folyamatosan ezt is hangoztatja, hogy igazából, hogyha jól dolgozik a fideszes polgármester, akkor nem akarnak ott belenyúlkálni, vagy bepiszkálni, vagy az ellenzéki, tök mindegy, hogy ők csak ott akarnak úgymond jelöltet, vagy civil kurázsit érvényesíteni, ahol látják, hogy gondok vannak. Tehát, hogy megépítették a kórházat, és akkor bezáratták, 500 nő szül évente abban a helyen, megyeszékelyen, de most át kell utazniuk 60 kilométerre, lóvép, stb. Tehát ezeket, Magyar Péter, ezeket az információkat, amit most is én mondtam önnek, ezeket úgymond az országjáráson kapja. Tehát figyeltem, hogy mondjuk egyik nap, amikor megy, akkor láttam személyesen ott állnak mellette, vagy mondják a hölgyek, hogy ezt a gyermekotthont, ahol vannak ezek a családból kiemelt gyermekek, és hogy a 10 félreérés ez a gyerekotthon, de 20 gyerek van elhelyezve. Tehát, hogy itt kezdődnek a problémák a családvédelemmel, nem a törvényalkotásokkal ja, kell
persze,
kezdeni,
persze,
hanem
persze.
Hogy támogatni ezeket a szervezeteket, és úgymond alkalmazottakat.
És nem egyre szigorúbbnak lenni, hogy itt lecsapunk, ott lecsapunk, ahogy a Fidesz csinálja, hanem megváltoztatni az egész rendszer működését. Hát nem tudom, mit akar ezzel a ma délutáni tüntetéssel a belügyminisztériumnál gyerekvédelem ügyében. Nekem ez egy rejtélye e pillanatban, de lehet, hogy két óra múlva már okosabbak leszünk.
Azt is elmondtam most ebbe itt egy tisztot megtudtunk, hogy adhok jönnek neki ilyen információk. Hát mert bevallott azt is most ma, hogy bevallott a idézőjelbe, akkor Kossuth-téren bejelentett az a legnapi tüntetést, hogy nem volt beírva a beszédjébe. Tehát utána ott forgoltak az emberiegik.
Hogy mit talált ki?
És ugye ez volt ezzel a DMS tüntetéssel is, amit most tegnap előtt, vagy mikor hallottunk először, hogy ez is így hirtelen jött így elő belőle, abban az indulatból, hogy most tudtam meg, hogy igazából csak az ő posztja miatt vették őrizetbe, nem tudom, 3 nappal ezelőtt azt az embert, mert ott már egy éve húzódik és nyomoz, idézőjelbe a rendőrség. Tehát ő egy ilyen hirtelen indulásból mondta ezt, hogy akkor jó, akkor menjünk a BMS pénteken Pintér úrhoz. Tehát nem akart rosszat tenni, mert rendben betelefált ennek a Katalin, milyen Katalin, a pedagógusoknak a valamilyen, akkor akartam mindig igazából önnek beszélni, csak most nem jut eszembe, milyen Katalin volt már a aki a tüntetés miatt aggódott, igény a pater, hogy a Magyar Péter úgymond rá rászervezte a tüntetést, ezt a diákok pedig már szervezkedtek egy másik nap, és akkor meg volt sértődve. Uh-huh. És tehát itt mondja Péter, hogy hát én nem tudtam, hogy ez így vannak, mert ezen a mai fórumon is kérdezték a fiatalok, hogy miért van így szervezve a tüntetés, és ezért mondta azt, hogy neki adhok őt ez a dátum, tehát ő nem tudta, hogy most itt valakinek ez árt. Hogy most,
de azért hogy most... ez egy nagy kérdés lesz, és nagyon sok minden következhet belőle, hogy na erre a hirtelen kitalált tüntetésre, ami nem is egy azonnali, most történt felháborító eseményre adott reakció, hanem egy hosszú problémára, vagy egy hosszú ideje húzódó válságra problémára. Vajon hány ember lesz vevő? Hány lesz fogékony? Hány lesz az, aki elmegy? Na jó, menjünk el csak azért, mert Magyar Péter hív.
De én úgy érzem, megmondom őszintén, amikor volt legelőször az influencerek által ez a tüntetés, ami ugyanebben a témakörben volt, és akkor szerintem sok embernek, legalábbis nálam ez úgy volt, hogy akkor éreztem meg, hogy mi az a civil kurázs. Tehát akkor kezdtem azt az érzést érezni, hogy igen, itt csak egy civil kurázsival lehet valamit is elérni, hiszen ez volt bizonyítva a 150 ezer ember a Hősök terén. És a Magyar Péter szintén egy ilyen civil kurázsi feelinget ad az egész népnek, mert én figyelem ezeket a országjárásait, és bevallom őszintén ezt hülye hasonlat, mint Mátyás király. Tehát ebből tanul ő. Tehát, hogy folyamatosan,
de biztos, biztos. Csak az influencerek, egy olyan pillanatban hirdették meg a tüntetésüket, amikor országos volt a felháborodás. Az emberek azt mondták, hogy ilyen lehetséges, ilyen embernek adnak kegyelmet, vagyis azt mondták, hogy gyerünk, menjünk ki, de ezen már túl vagyunk, ezt tudják, ezt nyugtázták magukban, megvan a véleményük, ettől most nem fognak fölháborodni és elrohanni a Széchenyi térre, de lehet, hogy attól, hogy Magyar Péter mondja, hogy gyertek, mégis elmennek.
De azt mondom, hogy Magyar Péter egy hullámon ő, mint egy hullámovas. Tehát most elkapta ezt a hullámot, és azért mondom, ez a hullám, ez az országjárás, ez maga a hullám, ami az országjárás, hogy megy ide oda-amoda, és ezen a hullámon ő látja, és jönnek oda, panaszkodnak, elmondják a problémáikat, és folyamatosan a beszédei, már figyelem, hogy hogyan alakul át a beszéde. Amit előző nap hallott, mondtam ezt a gyermekotthonos dolgot, hogy ezeket már utána beteszi a következő két napban, vagy amit valamit hall, így, mert látom, hogy közben ott érjében mutatják, hogy sétálnak mellette, és ott mondják ezeket a sztorikat, igen, egy infokat, és ezeket felhasználja. Hát ő ebből tanul, és igazából így épül, és így maradt fenn a hullám tetején, mert egyfolytában jönnek új témák, amiket meghallgat embereket, ott kísérik az utcán, és így oda csapodnak hozzá, és mondják, ez a baj, az a baj, az a baj, és ebből épül, és ebből építi föl az újabb, úgymond hát programját, vagy pártprogramot, most így ilyen hangzik, de ezzel a kalapján tudja összeszedni azokat az infókat, úgymond a nép között van, és a népnek a baját hallgatja
igen,
meg.
Igen, igen. Köszönöm és szépen.
Jó, köszönöm, viszonthallásra.
Viszonthallásra. Háló, jó napot kívánok. Halló.
Bauer Tamás.
Ja, hogy Bauer Tamás van már itt, ezt nem írta ki nekem a kollégám, hanem azt, hogy egy hallgató van a vonalban. Szervusz Tamás.
Hát hallgató vagyok, állandó hallgató vagyok.
Hallgató és válaszoló. Ha kérdezlek, úgyhogy most kérdezni foglak éppen arról, amiről az előző hallgató beszélt, Magyar Péterről. Hogy mi a te véleményed róla, az ő feltűnéséről, a hihetetlen, gyorsan erősödő, és tulajdonképpen minden várakozást felülmúló népszerűségéről, milyen következtetést vonsz le belőle, a többit majd megkérdezem menet közben.
Hát, szemmel látható, hogy a magyar társadalommal, politikával foglalkozó magyar emberek jelentős részében, azt is mondhatnánk, hogy most már, hogy növekvő részében van egy olyan éhség az Orbán rendszerrel szembeni alternatívára, amit a jelenleg a parlamentben jelenlevő ellenzéki pártok nem tudtak az elmúlt években kielégíteni. Ez nyilvánvaló, és úgy tűnik, hogy ezek a polgártársaink úgy érzik, hogy Magyar Pétertől meg tudják kapni azt, amit az ellenzéki, az eddig működő és a parlamentben jelenlevő, európai parlamentben jelenlevő ellenzéki pártoktól nem kaptak meg. És ezt a az éhséget fölerősítette a kegyelmi botrány, és ez látható volt a politikában, egyébként nem észrevő, és onnan gyorsan vissza is húzódó influencereknek a hatalmas tüntetése. És ezek után Magyar Péter fellépése és az az ajánlata, hogy ő egy politikai alternatívát is képvisel. Az első hosszú partizán interjújában még nem mondta ezt, hanem akkor még azt mondta, hogy ő nem készül politikai szerepre, de utána ezen változtatott, és tett egy politikai ajánlatot ezeknek az embereknek, és ezek az emberek, akik úgy tűnik, hogy a magyar választóknak most már egy feltehetően két számjegyű százalékát is ki fogják tenni, hát vevőknek minősülnek, és lelkesen mennek el a Magyar Péter által szervezett tüntetésekre, rendezvényekre.
Ez azt jelenti, Tamás, hogy a megfelelő ember a megfelelő pillanatban, a megfelelő időben, a megfelelő helyen volt, részben szerencse miatt, részben pedig a saját jó helyzet felismerése miatt?
Én azt gondolom, hogy valaki ezt az igényt észrevette, és a megváltozott személyes helyzetétől nem függetlenül rákapott erre a lehetőségre. Mondjuk ezt így. Én a megfelelő ember kifejezésére.
Azért mondtam ezt a megfelelő embert, mert ugye az, hogy ő a Fideszből jött, ez tulajdonképpen az ellenzéki, vagy az Orbán rendszerrel elégedetlen tömegek körében nem jó ajánló levél. Ha mondjuk Gulyás Gergely szállt volna kísértődötten ebből a rezsimből, meg a kormányból, és mondta volna, hogy na, ebből elég, akkor lehet, hogy inkább azt kapta volna, hogy igen, elég, de azért évekig toltad a szekerét, és őt már túlságosan is ismerték, de Magyar Pétert nem, miközben tudták róla, vagy megtudták róla, hogy közel volt a tűzhöz, voltak információi, sok mindent tud azokról, de mégsem járatta le magát közvetlenül, mint mondjuk a Fidesz egyik másik vezető arca. Ezért lehetett talán az a ritka megfelelő ember, aki belülről jött, de mégsem járatta le magát, mint sok más politikus vagy miniszter ott.
Hát, hogy mondjam csak, ő belül volt, de nem volt felül.
Igen.
Ő nem volt egy felelős döntéshozója az Orbán rendszernek, hanem egy kis hivatalnoka. A saját szerepében egy kis hivatalnoka, és emellett az igazságügyminiszter házastársa. Na most azt gondolom, hogy az ő fellépésének és annak, hogy ő megfogalmazza a változás lehetőségét, és az Orbán kormánnyal szemben, a Fidesz vezetésével szemben fogalmazza meg magát, és ilyen sikere van, látványos sikere van. Ez hozzájárul ahhoz, hogy koptatja az Orbán rendszert. Szoktátok azt a kifejezést használni, te is, mások is, hogy megrengeti, hát nem. Nem megeti meg, nem ingatja meg, de koptatja. Ez kétségtelen. És ez szerintem örvendetes, ez jó dolog, ahogy Szabó Tíme fogalmazott néhány perccel ezelőtt, mindenki, minden, ami hozzájárul ahhoz, hogy ez az Orbán rendszer gyengüljön, az jó dolog. Ez a dolognak számomra az egyik fele. De van a dolognak egy másik fele. Számomra. Ugye a Gyurcsány is, legutóbb nálad Vadai Ágnes is azt hangsúlyozza, hogy Magyar Péter fideszes volt, szembe velünk, akik soha nem támogattuk az Orbán rendszert, soha nem szavaztunk a Fideszre. Mondom, nálad az adásban legutóbb Vadai Ágnes. Na most én azt gondolom, hogy ez önmagában véve nem volna baj. Hogy csak egyetlen egy extrém példát hozak, Hatházi Ákos is fideszes volt. Fideszes önkormányzati képviselő volt régebben. Nem volt ennyire közel a tűzhöz, de azért ő is fideszes volt. És hátat fordított, látványosan hátat fordított a Fidesznek, látványosan szembefordult a Fidesszel. Nem csak ebben a korrupció kérdésben, hanem egyéb dolgokban is. Mondjuk amikor bizonyos politikai nyilatkozatokról kell szavazni a Fidesz, az országgyűlésben, akkor ő azért bejön és nem mer szavaz. Tehát az ő szembenállása a Fidesszel kiterjed a Fidesz egész politikájára.
Nem csak gyakorlati, hanem elvi is.
Elvi alapon kiterjed a Fidesz egész politikája. Na most én azt a meglepő állítást tenni, hogy nem az a baj, vagy nem az nekem a bajom magyar tétellel, hogy Fideszes volt, hanem az a bajom, hogy ma is.
Ez tényleg meglepő volt.
Tudom, hogy ez egy meglepő állítás. Most ezt nem én mondom, hanem ő mondja. De amikor ő azt mondja magáról, hogy ő jobboldali. A jobboldali Magyarországon a mai magyar politikai szóhasználatban azt jelenti, hogy fideszes. Hiszen az olyan típusú jobboldaliak, akik egy nyugat-európai típusú keresztény demokráciát vagy konzervativizmust képviselnek, a mai magyar politikában nem léteznek, és ha netán megjelennek, kidugják az orrukat, akkor a Fidesz azonnal közli velük, hogy ők baloldalniak számítanak.
De ez már Magyar Péternél is így van, már ott van a plakátokon, hogy baloldali.
Már Magyar Péter is közli, de ő maga önmagát jobboldalinak nevezi, és nem csak a Magyarországon a jobboldali azt is jelenti, miután csak a Fidesz van jelen a politikában, mint jobboldali, a jobboldali azt is jelenti, hogy Európa ellenes, azt is jelenti, hogy radikális nacionalista, és azt is jelenti, hogy szociálisan kirekesztő. Ezek a legfontosabb sajátosságai szerintem annak, amit Orbánizmusnak nevez a nemzetközi irodalom és a magyar közgondolkodás.
De azért hadd hozzak föl néhány személyes példát, már úgy értem személyeket érintő példát. Márki-Zay Péter a mai napig jobboldalinak vallja magát, és mégis tudott lenni az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Igaz, hogy a kormány őt is baloldalinak nevezi, vagy Jeszenszky Géza, Antal külügyminisztere, Orbán kétszeres nagykövete, jobboldali, de hát lehető jobboldali attól, hogy ez szemben áll Orbánnak.
Jeszenszky Géza jobboldali, hogy mondjam, a Heti Válasz szerkesztői.
Azok is jobboldali.
Feltehetően annak tekintik, de nem politikai tényezők.
Az biztos, ez
és
így van.
A magyar közgondolkodásban és részben a magyar médiában is jobboldalin a Fideszest értik. És tényleg az a helyzet. Ugye Magyar Péter eddigi megnyilatkozásaiból ugye a legnagyobb ellenérzéseket, kritikákat, kemény kritikákat, részben az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos kijelentései, részben az Európai Unióhoz való viszonya, a Sargentini jelentésről tett megjegyzései többek között a Te interjútban, az az állítása, hogy igenis Brüsszelben kettős mérce érvényesül. Emlékszel ezekre?
Hát hogyne.
Ezek jellegzetes fideszes szövegek. És ebből a szempontból számomra azok a korai megnyilatkozásai az igazán fontosak, amikor még nem volt óvatos, hanem mondta, az volt amely a szívén, az a száján. Ő ebben szocializálódott. Ebben a gondolkodásban ugye azt is elmesélte korábban, hogy ő írta a Varga Judit Facebook bejegyzéseit, amivel Varga Juditnak olyan sikere volt a kommunikációban, hogy az egyik legtöbbet követett szereplő volt a politikában.
Hát elég kemény szövegek voltak.
Ő neki egy úgy tűnik, hogy neki a volt feleségével egy alapjában magánéleti konfliktusa van, vagy volt, de politika, a köztük való politikai egyetértés nem szűnt meg. Legalábbis sem ő, sem Varga Judit semmit nem mondott arról, hogy köztük politikai nézeteltérés lett volna, és lenne akár érzésem szerint mindmáig. Tehát én úgy látom, hogy mondok egy történelmi hasonlatot. Sztálin halála után az úgynevezett olvadás idején a Szovjetunióban, vagy Magyarországon, akik szembefordultak a sztálini rendszerrel, élén magával a Hruscsovval, vagy akik szembefordultak a Rákosival Magyarországon, azok két dolgot kifogásoltak. Az úgynevezett a személyi kultuszt, és az úgynevezett törvénytelenségeket. És fölléptek a szocialista törvényesség helyreállításáért. De kitartottak a kommunista eszme mellett. A kommunista eszme minden lényeges vonása mellett, és további 30-40 évig a többségük megmaradt hívő kommunistának. Most nekem az a benyomásom, hogy Magyar Péter szembefordult elsősorban ugye a rogáni propagandával és tulajdonképpen elnyomó rendszerrel.
Hát meg azért az orbáni oligarchikus rendszerrel is.
Még az Orbánnal is, de az Orbánnal is amiatt, hogy ott áll a mögött, amit a Rogán meg mások csinálnak. De azt is elmondta az első alkalmakkor, hogy azért az Orbán Viktor eszméit ő ma is elfogadja. És tényleg elfogadja. Azt, amit orbánizmusnak nevezünk, azt ő elfogadja.
Nem lehet-e olyan jobboldali politika és olyan jobboldali politikus, aki a Fidesz által kisajátított jobboldaliságot elveszi tőlük, és azt mondja, hogy sok tekintetben ugyan még egyetértek velük, de néhány alapvető dologban nem, és ezért ezt a rendszert meg akarom buktatni. Lehet, hogy nem váltam baloldalivá, nem vagyok liberális, hanem alapvetően olyan, amilyen voltam, csak ez egy elfajzott rendszer.
Hát ezt mondták azok a kommunisták is, akik szembefordultak Rákosival.
De hát azok
mondták,
mégis...
hogy az egy elfajzott kommunista rendszer, eltorzult a rendszer. Mi most visszanyúlunk az ifjú Marxhoz, talán még emlékszel, és megcsináljuk az igazi, tisztességes, becsületes szocializmust.
Mert csak nekik volt esélyük arra, hogy valamilyen változást elérjenek, ők ebben őszintén hittek, de lehet, hogy Magyar Péter is őszintén hisz, és csak neki van esélye a változásra.
De a magyar, az orbáni politika legfontosabb elemei mellett kitart. Kitart az EU-val szem, ugye azt is mondta, hogy ő is egy erős, szuverén Magyarországot szeretne. A szuverén szó ma Magyarországon azt jelenti, és az ő szóhasználatában és gondolkodásában is úgy tűnik, hogy azt jelenti, hogy Magyarországnak azt az unióval kapcsolatos szembenállását azt továbbra is képviselni szeretné. Azt is hozzáteszem, hogy ahogy ő elsősorban az orosz-ukrán háború kapcsán, de általában is nemzetközi dolgokról beszél, ahogy a nagy országok, kis országok ilyen ügyekről beszél, az azt mutatja, hogy ahogy Orbán Viktor számára nem tesz különbséget az ő kormánya, az ő állama viszonya a demokratikus nyugati világhoz, illetve a keleti autokráciákhoz között, számára ugye ismerjük azt a mondását, hogy Magyarország ott van Berlin, Sztambul és Moszkva között. De nem tesz különbséget a között, hogy az egyik oldalon diktatúrák vannak, vagy majdnem diktatúrák, a másik oldalon nyugati demokráciák vannak, és ha gondosan figyeljük Magyar Péter mindenféle megszólalását, ilyen különbségről ő sem beszél. Tehát ebből következik az, hogy ha képzeljük el, szerintem ez nem fog bekövetkezni, de képzeljük el, hogy ő válik Magyarország vezetőjévé. Ő ugyanolyan elhajló lenne az európai, a nyugat-európai közösségen belül, az európai országok közösségén belül, vagy majdnem ugyanolyan lenne, mint amilyen az Orbán vezette.
Igen, értem, én ennek nem örülnék, és valószínűleg sokan nem örülnének, de ha előtte vagy közben eltakarítaná ezt a bűnös és gyalázatos és tisztességtelen Orbán rendszert, és ezt az önkényuralmat, és csak egy választott miniszterelnökként, nem pedig önkényuralkodóként gyakorolná mondjuk azt a külpolitikát, amit te itt fölvázoltál, akkor az nem sokkal jobb, nem az a lényeg?
Ez két dolgot jelentene. Egy jó és egy rossz dolgot. A jó dolog az, hogyha eltakarítaná az Orbán rendszert, az orbáni önkényuralmat. Ez jó dolog lenne. Ezzel szemben az, hogyha Magyarországon az derülne ki, hogy Magyarországon nem létezik nyugati értelemben vett európai alternatíva az Orbánnal szemben, csak egy ilyen félig Orbán, félig nem alternatívája van az Orbán rendszernek. Magyarországtól nem is várhatjuk el, hogy itt valamikor is olyan demokratikus állapotok lesznek, mint mondjuk, nem azt mondom, hogy Nyugat-Európában, azt mondom, hogy Csehországban, vagy Romániában, amelyek hűséges tagjai az Euróatlanti Szövetségnek, hanem Magyarországon továbbra is egy ilyen az Euróatlanti Szövetségből kilógó, azzal folyamatosan pellekedő, semmiféle szolidaritást nem vállaló ország maradna, ahol nincs is olyan típusú komoly politikai erő, amelyik igazi partnere lehet a Nyugat-Európának, vagy a demokratikus Európának, ez egy rossz hatás lenne. Tehát annak, hogy ma Magyar Péter tudja a legnagyobb tömegeket az utcára vinni Magyarországon, mert ez vitathatatlan, hogy így van, és nem a DK és partnerei, nem a Momentum, ezt én egy kedvezőtlen fejleménynek tartom, ami engem aggaszt. Egyébként meg bizonyos értelemben zsákba mocska.
Hát, de ha az a te elsődleges benyomásod, hogy ez aggasztó és zsákba macska, akkor viszont maradunk a teljes reménytelenségnél, mert az eddigi ellenzéki pártok úgy látszik zsákutcába jutottak, megmaradtak egy bizonyos támogatottsági szint mellett, és nem tudtak igazán reményt kínálni arra, hogy valamilyen módon lenyomják a Fideszt. Erre itt van valaki, aki jött, lehet, hogy sok tekintetben vitatható, de mégis ugyanaz a célja alapvetően, mint nekik, eltakarítani az Orbán rendszert. Ha ebben nem bízunk, akkor az ellenzékben sem bízhatunk.
Én azt nem mondtam, hogy az ellenzéktől sokat várhatunk. Nem ezt mondtam. Te engem most sokat beszéltünk már ezeken a telefonban a többi ellenzéki, a jelenlegi ellenzékkel kapcsolatos fenntartásaimról és nyavajáimról. Most Magyar Péterről kérdeztél, és Magyar Péterről azt gondolom, hogy itt valami más van. Azt írta neki Donát Anna, hogy ugyanazok a céljaik. Szerintem nem. Nem ugyanazok a céljai Magyar Péternek, mint akár a Momentumnak, akár a DK-MSZP párbeszéd szövetségnek, más a célja, és nem biztos, hogy hosszú távon Magyarország számára az a jó, hogyha ő az ellenzék, ő az Orbán rendszerrel szemben állók vezető ereje.
De akkor várunk a bizonytalan, akkor várunk a bizonytalanra, ha vele együtt lehetne eltávolítani az Orbán rendszert, miért nem ez az elsődleges?
Hát erről meg azt tudom mondani, azt gondolom, hogy az Orbán rendszert vele sem lehet eltávolítani mostanában. Ugye egyelőre ott tartunk, hogy mint egyetértünk benne, Magyar Péter egy kis hivatalnoka volt az Orbán rendszernek, és nem egy politikusa. Az Orbán rendszer egyetlen politikusa sem lépett ki. Egyetlen aktív politikusa sem lépett ki magából a rendszerből, és a rendszerek akkor szoktak megingani, akkor beszélhetnénk a rendszer megingásáról, ha aktív politikusok is kilépnének a rendszerből. Erről szó nincs. Az Orbán rendszer minden aktív politikusa egyelőre ott áll Orbán mellett Magyar Péterrel szemben. Ugyanúgy, mint az ellenzékkel szemben. Tehát arról, hogy a rendszer megingott volna, szerintem nincs szó. Arról van szó, hogy a rendszer kopik, erodál, és ehhez Magyar Péter fellépése vitathatlanul hozzájárul, és ez jó. Az, hogy ebbe a szerepbe olyas valaki lépett be, aki alapjában véve ma is azt a gondolkodást képviseli, amit Orbántól tulajdonképpen 20 évvel ezelőtt megtanult, ez meg rossz. És a kettő együtt igaz.
Köszönöm szépen Bauer Tamásnak.
Én köszönöm.
Szervusz szépen. Tamás.
Szervusz.
Halló, jó napot kívánok. Halló, halló.
Én vagyok a
igen.
Vonalban?
Abszolút mértékben.
Talán bizony.
Így van, én hallom.
Akkor én is hallom önt.
Nagy
Ferenc szépen. Vagyok, jóval 80 felett.
Parancsoljon!
A Magyar Péterrel kapcsolatban, mivel hogy a csapból is ő folyik most, nagyon remélem, hogy 2026-ban a Fidesz leváltásáért fog dolgozni. Vele kapcsolatban csak ennyit. De amiért én hívom önt, az a felháborodásom. Az egész ország tele van óriás plakátokkal, amivel az ellenzéket hát igazából próbálják lejáratni, guruló dollárok, stb. És az mindig vannak új jelszavak. Most a Sorost azt úgy látom elhagyták. Mindenféleképpen szeretném hangoztatni a felháborodásomat, hogy ezek a plakátok rengeteg pénzbe kerülnek. És úgy gondolom, hogy mégpedig guruló forint milliárdokba kerülnek. És ezekben a forintokban benne van az én kis 27%-os áfám is. Ezért én ezt kikérem magamnak, hogy az én nevembe plakátoljanak. Annál is inkább, mert én úgy érzem, hogy az én életemben, vagy akár több száz évre visszatekintve, jobb dolog nem történt az országgal, mintsem, hogy az Európai Unió tagjai lettünk. Ezért igazából engem, mint egy ilyen öntudatos magyar állampolgár, aki sosem politizál, nem voltam soha semmiféle pártnak a tagja, a politikát mindig gyanakodva fogadtam. Most csak annyit szeretnék, hogyha az én hangom eljutna a köztársasági elnök úrhoz, és megkérném, ha az én elnököm is akar lenni, akkor közölje az ország egyes vezetőivel, hogy tűzzék ki az uniós zászlót minden középületre, Kolostorra, talán még az országházra is. Röviden csak ennyit akartam mondani, végre hangot adhatok. Hát ez egy hosszú éves felháborodás, ami történik most az országban.
Igen.
Köszönöm, hogy
én is köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Mellesleg csodálkoznék, ha a köztársasági elnök ilyet merészelne csinálni, felszólítani bárkit arra, hogy főleg az első számú vezetőt, hogy tűzzék ki az Európai Uniós zászlót, meg arra is felszólíthatná őket, hogy tartsák tiszteletben a demokratikus választás szabályait, és különböző álcivil szervezetek mögé bújva ne próbálják folyamatos gyűlölködő kampányokkal lejáratni az ellenzéket. Ez is lényegében a választási szabályok megkerülése, a normális demokratikus normák felrúgása, de ezt csinálja a Fidesz évek óta, és igen, mindannyiunk pénzéből, nem guruló dollárokból, a mi guruló forintunkból. Érdekes módon hozzájuk gurulnak. Egy betelefonáló a vonalban, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Parancsoljon, hallgatom!
Angster László vagyok, és egyetértek ezzel az úrral, hogy ki kéne tenni az uniós zászlót, legalább vizuálisan érezzük, hogy tartozunk egy közösséghez, és nem vagyunk itt szélső Orbánisztán lakói kizárólag. De nem erről akartam beszélni, hanem amit Bauer Tamás mondott. Na, szóval most duplán szeretnék vitatkozni és önnel.
Igen.
Pár napja azt mondta valamilyen, amelyik betelefonálónak, hogy hát hogyan lehet az, hogy Magyar Péter megjelent a semmiből, és rögtön ekkora népszerűségre stb. Tetszert. És akkor jutott eszembe, hogy nem a semmiből jelent meg, hanem gyakorlatilag a hatalom csúcsa. Csak éppen árnyékban volt. Hát olyan értem, ez az egyik. A másik, hogy ez egy szinte mitológiai toposz. Van egy elrejtett trónörökös, egy elrejtett királyfi, aki az uralkodóház tagja, de ellene fordul, lappang valahol évtizedek idegen helyen föl és visszatér, és megváltja az országot. És azt gondolom, hogy ez a jelenség, ami Magyar Péter takérként szörnyít. És akkor még egyet mondok, amit most Bauer Tamás mondott, hogy Magyar tulajdonképpen a Fidesz hozza be egy másik formában. Én pedig azt szeretném mondani, lehet, hogy nem ért egyet, de hogy más nem is lehetett volna. Tehát nem fideszes kötődésű ember egyszerűen ezt a rendszert nem is tudna leváltani semmilyen módon.
De vajon miért? Azért, mert a magyar társadalom lelkileg, politikailag, hagyományokban valahogy oda lett kötve a Fideszhez, vagy a Fidesz jól érzékelte az ő kötődéseiket, hajlamaikat, szokásaikat, és ezekre aztán ráült, és nem engedi az embereket szabadulni? Az ellenzék pedig annyi ember tud elérni nagyjából, amennyit az elmúlt években elért?
A Fidesz egy gumipárt. Arra nyúlik, forul, arra mozdul, arra terjeszkedik és szűkül, amerre éppen a néphangulat viszi. És ezt nagyon jól csinálja, és rengeteg pénzből, a mi pénzből, az önből, meg az enyémből. Szeretnék visszautalni még, ebben látja, hogy nem vagyok mai darab, a megyesi féle választásokra még, amit megnyert az MSZP. Volt egy emlékezetes rádióreklám, nem lesz gázáremelés. Nem lesz gázáremelés. És ez volt az öntő faktor szerintem az utolsó pillanatban, az utolsó másodpercben, ami az MSZP oldalára billantotta a mérleget. És úgy akarok ezzel mondani, hogy ha két nagy szemben álló párt gyakorlatilag ugyanazon az alapon állt. Ki ad és mennyit? Az volt a kérdés, hogy én neked, én viszont én adok neked többet. Te adsz neked, én adok. Ez a társadalom azt nézte, hogy kitől várhat több, hát mit mondja, több adom.
Hát végül is ugye a Megyesinek volt ez az 50%-os béremelési ajánlata, amit meg is valósított a közalkalmazotti szférában, az egy óriási ígéret volt.
Óriási ígéret volt, meg is tartotta, mint úriember, bele is bukott, mint úriember, és ezután jött ugye Gyurcsány, aki megpróbálta kidekkelni ezt a dolgot.
Igen.
És akkor térjünk oda, hogy lehet Gyurcsánnyal ijeszgetni a magyar közeget, vagyis a politikai iránt érdeklődő embereket. Gyurcsány hazudott. Na nézzük, miben is hazudott? Hát ebben. Hogy átvettem egyesítől ezt a kormányt, az országot, és folytatta tovább. Mert nem tudott, nem mert lépni, nem mert egy megszorító intézkedés sorozatba kezdeni, hanem ő
áfát csökkentett a választások előtt, amit aztán vissza kellett vonnia később, és igen, nem mondta, hogy ennek milyen pénzügyi következményei lesznek, hogy ezt az országban
erről van szó. Tehát, és akkor Gyurcsány hazudott, és ez innentől Gyurcsány már, ugye nézze meg a plakátokat most a utcán, Karácsony mögött ott áll Gyurcsány, két mosolygós, több szimpatikus ember, és ezt ijesztőnek szánja a Fidesz, és valószínű igaz is. Most már Gyurcsány a patás ördög, mindegy, hogy mi. És akkor nézzük ezt a politikai közeget, illetve ezt a felnőtt lakosságot, aki egyáltalán biztos a politika követésében. Ezek ezt elfogadják. Ez a népességnek a döntő többsége nem hajlandó túlnézni azon, hogy miről is van itt szó. Sikerült leszavazni a népszavazáson az egészségügyi reformot, és akkor most lett helyette ez. De nem esik le senkinek, hogy minek a következménye. Hanem arról van szó, hogy ki mit ad, itt ragadtunk meg.
Igen, hát egy jó friss példa erre, hogy a Fidesz a 2022-es választási kampányban, illetve közvetlen előtte 21 végén rengeteg pénzt adott az embereknek, nyugdíjasoktól kezdve a személyi jövedelmet adó fizetőknek, ugye családos személyi jövedelemadó fizetőkig, meg a 25 éven aluli munkavállalókig, meg a fegyveres erőknél dolgozókig, szóval kiment vagy 2000 milliárd forint, az emberek azt mondták, ja, hát ezt lehet, akkor a Fidesz biztos jól csinálja, közben fél évvel később elindult ennek részben, vagy nagy részben a következményeként az az Európában példátlan infláció, amivel ezt a pénzt visszavették az emberektől, de nem esett le, csak kevesek fejében a tantusz, hogy ez azért van, mert odaadta azt a pénzt, megnyerte a választást, most meg visszaveszi tőlünk.
És akkor itt egy picit vitatkoznék önnel, de szerintem leesett, de nem egészen. Tehát megakadt az első lépcső, ez a tantusz. Tehát valahogy érzik szerintem az emberek az összefüggést, csak nem merik megérteni. Mert akkor szembe kéne nézni azzal, hogy az elmúlt évtizedekben milyen politikákra szavaztak, minek a mentén osztogatták a voktaikat, és kikezdjeztek hatalomra. Tehát itt az a nagy törésvonal van szerintem, hogy mióta Orbán, tehát a legutolsó, tehát Orbán legutolsó hatalomra kerül. Mikor volt?
Most elment a hangja, nem nagyon hallottam, hogy
mit
mondott? Valamit mondott, hogy megkérdezte, hogy mikor volt, mi volt mikor?
Jesszusom, pedig kint vagyok az udvaron, tudom, hogy itt rosszat ér elő. Na. Amikor Orbán utoljára hatalomra kerül, tehát a három ciklussal ezelőtt. Az
hát 2010-ben nyert. 2010-ben nyert.
Jó, tehát 2000 hall egyébként, mert most próbálok helyet keresni most.
Hát, hogy fél-fél szavai elmennek, de próbálom és próbáljuk hallgatni. Mondja, be tudja talán fejezni.
Jövök a másik. Most?
Most jobb, igen. Még a madár csicsergést is hallani.
Oké. Jó, tehát azt akarom mondani, hogy amióta ellenzékbe szorult a DK és az összes többi nevezzük demokratikus pártok, azok elkezdtek bizonyos értelemben elszerűen politizálni. Tehát ami Gyurcsány még a szocialistákkal megcsinált, és amiről le akart állni, de hát belebukott az ilyen ígérgetős politikába, megpróbáltak elszerűen politizálni. Tehát hiába itt adták a különféle programokat, ezt akarjuk, azt akarjuk. Ott van ez a szerencsétlen Momentum, meg nem tudom mi, akik összevittek. Elkezdtek elveket, programokat mondani, amik felelősséget követelnek az emberektől. Tehát azt követik, hogy megérteni, hogy én mit szeret, és döntsd el, hogy ez neked jó-e vagy nem. De a magyar választó azt mondja, hogy nem. többet adsz, vagy többet. És én neked hiszek, mert most már te olyan régen ott vagy, hogy neked hiszek. És szerintem ez az a törés, ami mélységes mélyebben a társadalomban. Tehát magyarul nem hajlandó senki átállni erre a fajta gondolkodásra.
Uh-huh. De Magyar Péternek hajlandók mégis sokan hinni, mert ő belülről jött és látta, és hát ha akkor neki, vagy hát ha benne több bizalmunk lehet, bár nem ígér egyelőre semmit, de abban, hogy a disznóságokat leleplezi, hogy a lopást, a tolvajlást, az ország szétrablását megakadályozza, és akkor majd nekünk jobb lesz, ezt neki belülről jobban elhiszik, mintha kívülről kritizálna egy ellenzéki.
Pontosan ezt mondom, igen, amit most ön mondott, tehát egy kívülről jött embernek nem hinnének semmit, mert az arról nem hiszik el, hogy tud osztogatni. Tehát nincs a hatalomban. Tehát ők valami olyan, a többség valami olyan emberre vár, aki valahogy benne van a hatalomban már eleve, és tudja a belső dörgést, a belső nem tudom mit. És ezeknek a külső embereknek, mit tudom én, Momentum, meg mit tudom én, nem hisznek. Miért hinnének? Én is tudok ilyeneket mondani, mondja. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ez itt a
kulcs. A fő. Értem.
A kulcs.
Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Tóth Zoltán vagyok Kecskemétről.
Igen.
És a mai témát is én igazából nem nagyon tudom, mert később kapcsolódtam be, és nem hallottam, hogy mi lenne a mai téma. A Szabó Tímeával való beszélgetését hallottam, és ahhoz szeretnék hozzászólni. Feltett egy kérdés neki, hogy miért lehet ez, hogy ennyi embert meg tud ez a Magyar Péter mozgatni, ennyi embert meg tud a Magyar Péter mozgatni, és az ellenzék miért nem képes erre, hogy ennyi embert megmozgasson. Én szerintem ez mind annak köszönhető, hogy borzasztó sok ember csalódott. Mind a két pár, nagyon sok emberrel beszélgettem, és mondják, hogy jó, de kire szavazzak? A Gyurcsányra lopott az is. Igaz, hogy ezek jobban lopnak, borzasztó gerinctelenek, meg egy olyan csapat ez a mostani, hogy ilyennek az ember nem látott. De akkor is ezt mondták, és szerintem ez miatt tudnak a Magyar Péterhez csatlakozni rengetegen. És ez miatt van az, hogy ekkora tömeget hirtelen meg tud mozgatni. Én is fönt voltam a tüntetésen, fönt voltam a Kossuth téren, fönt voltam mindegyiken eddig, de Isten igazából én nem látom a messiást ebbe a Magyar Péterbe. Az én véleményem az, hogy ő még mindig a Fidesznek a holdudvara. Vagy oda tart, vagy mindenbe az Orbánnal egyetért, és minden megmozdulata olyan, hogy egy-két dologban különbözik csak a Fidesznek a hozzászólása, vagy a nézőpontjától. És ezért szerintem nem annyira, de talán a jeget meg tudná törni ez a Magyar Péter.
Hát igen, legalább ennyit, hogyha nem tudom ugyan, hogy hogyan és milyen módszerrel és mikor, de ha Orbánt el tudná távolítani, igen, meg tudná buktatni, akkor ez a rendszer alapjaiban rendülne meg, és akkor már sok, igen, minden más lehet.
Így van, ahogy Bolgár úr mondja, sokan vagyunk így. Én is egy baloldali érzelmi ember vagyok, balos vagyok, voltam világ életemben, mi 60 éves vagyok, én ugye a kommunista rendszerben nőttem fel a végére, igaz, de ilyen ideológiai és ilyen népbutítás, ami itt ebben az országban folyik, hát álmunkba akkor nem mertünk a 70-es, 70-es évek végén, 80-as évektől ilyenre gondolni, hogy ilyen még valaha elő, és abban a Kádár korszakban nem volt ilyen ideológiai hűítés, ami most megy. Szóval ez valami kritikán aludi. És szerintem ebből van nagyon sok embernek elege. Mert én elmondom, hogy mi az én véleményem, aki tevőlegesen ebbe, hogy egy helybe, ahogy Hofi is mondta, hogy a mocsárba, ugye, hogyha a mocsár emelkedik, a békosegge az magasabban lesz? Nem. Na, mi ebbe toporgunk már nagyon régóta, 30 éve. Igen. És nem jutunk. És aki tevőlegesen ebbe asszisztált, részt vett, ott volt a parlamentben, úgy a Gyurcsány, úgy bárki, őket mind elszámoltatni, és mindenkit eltakarítani ebből, hogy új emberek jöjjenek. Azért mondom, ez a Magyar Péter őse megoldás, de én mindig azt vártam, meg nagyon sokan itt Kecskemét azt vártuk, hogy egy kívülálló, valami idegen ember, egy új ember jöjjön. Nem jött sajnos.
Hát jött, tudom, mert hogy... Márki-Zay Péter ez a kívülálló ember volt, csak nem sikerült neki.
Én...
Lehet, hogy nem volt rá alkalmas, vagy lehet, hogy én... maga a szövetség nem volt igazán működőképes, de ő volt az a kívülről jövő ember.
Igen, lehet, hogy az volt, de szerintem nem volt egy karakter. Uh-huh. Nem volt egy akkora karakter, aki megmozgatott volna embereket. Igen,
hát ez lehet, hogy így van. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont.
És akkor a Facebook kommentekről beszél Lőrinc Saba.
Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Egy vitába futottam bele. Nagyon ostoba, aki Magyar Pétert Orbánhoz hasonlítja. Orbán kezdettől fogva cinikus, gátlástalan gazember. A válasz erre, mikor Orbán Viktor indult, még nem volt tudható, hogy cinikus, gátlástalan gazember lesz. Tehát, ha igaza is van, az érvelése nem helyes. Hát ebben azért volt olyan hozzászólás is, amiben azt mondták, hogy már akkor is lehetett látni, amikor az újra temetéskor beszélt.
Hát akkor ezt még nem lehetett egyértelműen cinikus gazemberségnek nevezni, csak legfeljebb megfontolatlanságnak, vagy ifjúi hévnek, vagy hát, hogy már bár megígérte, hogy nem fog ilyet mondani a szervezőknek, de mégse tartotta magát hozzá, de lehetett ezt valamiféle bátorságnak elkönyvelni.
Aztán így az előző telefonbeszélgetéshez csatlakozva, a magyar emberek ki vannak éhezve egy változás ígéretét hozó emberre, ahogy azt Bauer Tamás mondta. Tudtom ma, ha valaki nagyon ki van éhezve, annak nagyon óvatosan kell adagolni a táplálékot, mert a hirtelen és nagy lendületű habzsolásnak igen súlyos következményei lehetnek.
Ez biztos, hogy így van.
Akkor egy filozófiai kérdés. Azt szeretném kérdezni, hogy akkor Orbán Viktor meg tudná-e dönteni az Orbán Viktori rendszert?
Meg. Csak akkor magát is meg kéne. Hát, például, ha nyugdíjba menne, ez a saját maga megdöntése volna. Köszönöm, elég volt. Csinálja, aki akarja, én már nem.
A proféta szóljon belőle, szeretném ezt hallani egyszer Orbán Viktortól, és lehetőleg azzal, hogy én mennék nyugdíjba. Jelenleg két párt is választási porondon van, amelyik a Fidesz szoftos változata. A Tisza és az LMP egyik pártvezetője sem zárja ki a közösködést a Fidesszel. Egy másik Fidesz Orbán nélkül olyan lenne, mint az Orbán nevével fémjelzett Fidesz vélekedik valaki.
Hát azért még annak ellenére is, hogy természetesen ebben van valami, ha Orbán nélküli Fidesszel kellene szembenézni, akkor szerintem egy fokkal könnyebb lenne mindenkinek.
És még egy kérdés, amit így feltesz egy kommentelő. Elgondolkodtam, vajon miért is akarják az ellenjegyzési kötelezettséget megszüntetni kegyelemadásakor? Készülnek a változásra?
Hóha, igen, nem tudom mire készülnek, de ez engem is elgondolkodtat. Nem tudom, vagy talán a felelősséget így utólag is megpróbálják lemosni magukról.
Egyben az ügymenetet meggyorsítani.
Köszönöm szépen, ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Saba, Erdei Tünde, Lehocki Miriam és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten.